Én az Úr hívtalak meg téged igazságban, és fogom a te kezedet. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, Urunk, és kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket, szenteld meg a mi elménket, gondolatainkat, szenteld meg a mi ajkunkat, Urunk, amikor te feléd fordulunk, és veled beszélgetünk, hogy szólj hozzánk, s Urunk, szentelj meg bennünket testünkbe, lelkünkbe, egész valunkba, hogy megszentelten tudjunk visszamenni majd abba a világba, amelynek, Urunk, hozzuk a mocskát, a szennyét ide a templomba, és könyörgünk minden alkalommal azért, édesatyánk, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban lehetséges a mi megtisztulásunk és a mi megújulásunk. Készítsd el számunkra ezt ezen az alkalmon is, édesatyánk, hogy szent lelkednek ereje által betöltekezhessünk azzal, ami a mennyből való, hogy lelki módon tudjunk növekedni. Hálát adunk, Urunk, neked mindazért, amit ezen a nyáron kínáltál a számunkra. Szeretnénk megköszönni neked a csodálatos nyári reggeleket, nappalokat, estéket, éjszakákat, még a hőséget is, Urunk. Most is ebben kérünk, hogy enyhítsd ezt a kedves a te számodra, de könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy magunkkal tudjuk vinni ennek a nyárnak mindazt az ajándékát, ami épített bennünket. Engedd meg, édesatyánk, hogy az időnek múlását is a te kezedbe tudjuk letenni, és tudjuk te tőled elkérni, Urunk, a csendességet, hogy benned és te veled együtt, te általad tudjunk a te igédben növekedni annak megismerésében. Így kérünk, hogy szent lelkedet küld el hozzánk, az Isten tisztelet óráját teted alkalmas órává számunkra, hogy most csak is tere át tudjunk figyelmezni. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk, ismertesd meg velünk az Istennek országát és erejét, a te igéd és szent lelked által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, az ő szent lelkét segítségül hívva, az első korintusi levél 14. részéből a 26-tól a 33-ig terjedő verseket, majd a 15. fejezetnek az első 8 versét. Mi következik mindezekből, testvéreim, amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülő közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el, mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, mondja Pál, amit én magam is kaptam, hogy tudnéli Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Kedves szeretett testvérek, keresztény ember, a Krisztus követő ember, megajándékozott ember. Ajándékoknak kerülünk a birtokába, amikor Krisztust megismerjük, amikor Krisztussal életközösségbe kerülünk. És talán ez a legszebb egyik oldalról a keresztény életben, hogy bővölködhetünk az Isten kegyelmi ajándékaiban. A korintusi gyülekezetben éppen ennek az áradását élik meg a gyülekezeti tagok, hiszen arról hallunk, hogy számosan vannak, akik nyelveken szólnak, vannak, akik képesek ezt meg is magyarázni, vannak, akik a prófétálás lelkét kapták, s arról hallunk, hogy elég sokan lehettek a gyülekezetben, hiszen egyfajta belső rendet kell, hogy Pál parancsoljon valami csodálatos szeretettel ebbe a gyülekezetbe, mert ahogyan Pál mondja, Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Éppen ezért tudjuk, hogy Isten mindenkit a javára kíván megajándékozni, és a megajándékozottságnak pedig az igazi értelme és jelentősége abban van, hogy miközben Isten bennünket megajándékoz lelkének ajándékaival, rajtunk keresztül a gyülekezet közösségét szeretné gyarapítani, erősíteni, hogy ki-ki hite által a másikat is tudja gyarapítani. Éppen ezért mondja Pál apostol az, amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. Vagyis egy olyan gyülekezetbe csöppenünk bele, lelki módon itt a korintusi gyülekezetbe, ahol kedves testvérek, nemhogy szólongatni kellett volna a gyülekezeti tagokat, hogy ugyan lenne kedves igét felolvasni, vagy imádkozni, vagy árulja már el, hogy mi a kedves lelki énekel, mert akkor azt fogjuk énekelni. Nem, kedves testvérek, ez a gyülekezet élettel teli gyülekezet. Éppen az okozta a gondot, hogy túl sokan akartak tanítani, prófétálni, nyelveken szólni, és mivel ez egy buzgalommal jár együtt a megajándékozottság örömével, ezért kedves testvérek előfordult, hogy egymás szabába vágtak, hogy türelmetlenek voltak, és Pál apostol azt mondja, hogy gondoljatok csak bele, ha kívülállók jönnek a gyülekezetbe, vagy hát egyáltalán, ha az Úr itt lenne közöttünk, szeretnétek, vajon ő mit mondana, tetszene neki? Ez a millió itt a gyülekezetbe, ez a türelmetlenség, az Istennek lelke, a békességnek, a szeretetnek és az örömnek a lelke. És éppen ezért minden gyülekezeti életben kell, hogy legyen egyfajta rend. Ezzel nem visszaszorítani szeretnénk az Isten lelkének megnyilvánulásait, mert annak örülünk és annak örülnénk, ha lennének ilyen csodálatos megnyilvánulások. Hanem, kedves testvérek, fontos, hogy amit az egyéni hitéletünkben otthon ad nekünk az Úr, azt úgy hozzuk a gyülekezetbe, a testvéri közösségbe, hogy egymás hite által tudjunk épülni. Éppen ezért Pál feltételezi, hogy a gyülekezeti tagoknak van zsoltára, van tanítása, amire az Úr őket megtanította. Éppen ezért, hogyha most ebben a percben valakit ide hívnánk az Úr asztalához, hogy tanítson bennünket, hogy az elmúlt napokban őt az Isten mire tanította, olyan jó lenne, hogy ez így mehetne a mi gyülekezetünkbe is, hogy jönnének a testvérek, jeleznék a szándékukat, hogy tanítást kaptam az Úrtól, megtanította arra, hogy hogyan tudjak örvendezni a keserűségem idején is, és sorolhatnánk, mennyi mindenre tud bennünket az Úristen megtanítani, az emberi beszédtől, a maga viselettől kezdve, egészen az Isten kegyelmi ajándékáig, sok mindenre akar bennünket az Isten megtanítani. És Pál látva azt a gyülekezeti zűrzavart, ami Korintusban volt, egyfajta rendet szeretne bevezetni. És azt mondja, hogy ha valaki nyelveken szól, de nincs, aki megmagyarázza, inkább maradjon csendben. Miért? Mert a többiekben egy olyan hatást válthat ki a nyelveken szólás, akik még nem tudnak nyelveken szólni, hogy őket kevésbé szereti az Isten. Hogy ők nincsenek olyan közel az Úrhoz, mint az, aki nyelveken szól. Pedig tudjuk jól a lélek adományairól, hogy nem adatik mindenkinek ugyanaz. A kegyelmi ajándéknak sokfélesége színesíti a gyülekezeteket, az egyházat, a Krisztus testét, és boldognak kell lennünk, amikor Isten felszítja a lelkünkbe az ő szent lelkének adományát, mert mindenkinek akar ilyet adni. Egyszer egy egyszerű gyülekezeti tag, aki egy ilyen igét hallva, ami a lelki kegyelmi ajándékokról szólt, nagy szomorúsággal öntötte az Úr elé az ő lelkét, hogy Uram, én úgy érzem, hogy Te nem voltál velem bőkezű, mert én nem találom az életembe a Te ajándékodat. Néhány év eltelte múlva az illető teológiára ment, és az Isten igéjét kezdte el hirdetni. És amikor szintén a kegyelmi ajándékokról hallott egy tanítást, akkor megint csak szomorkodott a fölött, hogy ő annyira szerette volna a gyógyításnak a kegyelmi ajándékát megkapni. És ő úgy érezte, hogy az Úr neki nem a legjobb ajándékot adta, hanem csak a beszédnek, az ige hirdetésnek az ajándékát. És aztán az Úr nem sokára hozzávezetett egy olyan lelkületű embert, ki a gyógyítás kegyelmi ajándékát megkapva missziói munkára ment ki egy távoli, fejlődő országba, és megköszönte ennek az atyánk fiának az ige hirdetés szolgálatát, és elmondta, hogy az az ige, amit rajtad keresztül az Úr adott nekem, tudom, hogy az Úr adta az igét, de nem adhatta volna úgy, ahogyan rajtad keresztül adta. És megköszönte neki, hogy te az Úr áldott eszköze voltál abban, hogy én a meghívásomat, az elhívásomat Istentől megértsem, elfogadjam és megragadjam. És akkor ez a mi drága atyánk fia, aki folyton folyvást elégedetlen volt az Úristen kegyelmi adományaival, megértette, hogy milyen nagy dolog az Isten igéjét hirdetni, milyen nagy dolog az Isten szavát átadni, mert kedves testvérek, ennél időszerűbb és élőbb ajándéka az Istennek nincsen. Ez egy nagy kegyelmi ajándék, hogy olvashatjuk, hallgathatjuk, és hogy mindezekről vallást is tehetünk. Pál apostol arról is szól, hogy amikor prófétálnak, akkor maximum ketten vagy hárman tegyék ezt a gyülekezetben, a többiek pedig ítéljék meg. Vajon mit jelenthet ez? Kedves testvérek, az Ószövetség lapjait, amikor fellapozzuk, akkor azt olvassuk, hogy a próféták mindegyike így kezdte, prófétai bizonyság tételét, így szól az én Uram, az Úr. Vagyis a próféta nem egy vallási előadást tart. Nem egy megírt és betanult beszédet mond el a hallgatóságának, hanem a próféta ott és akkor az élő Istennek az élő üzenetét tolmácsolja, mégpedig hitelesen úgy, hogy ezt nem ő mondja, mert így szól az én Uram, az Úr. Ez is egy csodálatos kegyelmi ajándék. Amikor az Isten a prófétálás kegyelmi ajándékával előre, még emberi értelem által nem tudható és nem is sejthető dolgokat jelent ki Szentlélek által az övéinek. Profémi, a profécia eredeti görög alapszava, azt jelenti, hogy előre megmondani, előre kinyilatkoztatni valamit. Mi ugyan hogyan tudnánk előre látni dolgokat, kedves testvérek, amikor azt sem tudjuk a következő percbe, miben lesz részünk, örömbe, bánatba, életbe, halálba, nem vagyunk beavatottak. Nem látunk előre. És mégis a Krisztusban megajándékozott ember boldog ember kell, hogy legyen, mert kedves testvérek, amikor az Isten szent lelke munkálkodik mi bennünk, akár úgy, hogy Istennel különös módon tudjunk beszélni nyelveken szólásba, akár úgy, hogy Isten közvetlen szavát, kijelentését tudjuk szólni a proféciába, ez mind-mind csodálatos dolog, mert Isten munkatársaivá avat be bennünket a kegyelmi ajándékokon keresztül. Most azt a szakaszt nem olvastam fel, amit már egy másik alkalommal az asszonyoknak a rendezéséről is felolvastam, ami arról szól, hogy a nő hallgasson a gyülekezetbe, Tehát nem csak a nyelveken szólást kell rendbe tenni, és nem csak a proféciákat, hanem a korabeli hölgyekről ugye tudható volt, hogy gyakorlatilag nagyon fiatalon mentek férjhez, 14-15 éves kortól a görög klasszikus világba, egészen az Új Szövetség lapjaig, amikor ezekben élünk, fiatal feleségekkel van dolgunk, akikről hallunk, ahogyan férjhez mennek. Nagyon jól tudjuk, hogy a görög klasszikus világban is a férfiak voltak a tanultabbak, őket iskoláztatták, és amikor beletekintünk az Ószövetségnek a mindennapjaiba, akkor ott is látjuk, hogy 5 éves kortól a fiúkat tanították a zsinagógákba, és gyakorlatilag a lányoknak a nevelése az édesanyáknak a jó szándékára volt bízva, tehát attól függően, hogy egy édesanya mennyire volt tanult, tapasztalt, széles látókörű, intelligens, arra tudta megtanítani a gyermekeit is, a leány gyermekeit. És nyilvánvaló nagyon sok múlott az édesapákon, mert volt olyan édesapa, akit nem érdekelt a korabeli megkötöttség, a korabeli hagyomány, sem pedig a patriarchális családrend, ami azt jelentette, hogy férfi központúság uralta a családnak a vezetését, egyébként a teremtettségi rend alapján. De azt tudnunk kell, hogy az Ószövetségben is, a zsinagógákban, és aztán a jeruzsálemi templomban is, még csak nem is egy helyen imádták az Istent a férfiak és az asszonyok. Külön volt számukra hely elkészítve. Éppen ezért az egyik írás magyarázó szó szerint azt mondja, a közvélemény még nem volt elég érett arra, hogy elfogadja a nők közéleti szereplését. Éppen ezért Pál szól arról, hogy amikor egy nő profétál, tehát kérem szépen az Isten lelke adott profétálást, és adott igét akkor is a nőknek, de ha az emberek ezt nem tudják elfogadni, mert nem tudják elfogadni nőktől, azt mondja Pál apostol, hogy drága nőtestvéreim, akkor legyetek csendben, ne ezen múljon, ismerjétek fel az idők jeleit, mit tudnak befogadni, hogyan tud az Úr ügye előre menni, és ha őszinte akarok lenni, mind a mai napig ez így van a világban, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol vannak női lelkészek, vannak olyan gyülekezetek, ahol a közvélemény most sem tudja elfogadni a női lelkészeket. Tudunk olyan evangélikus egyházi intézkedésekről Litvániába, ahol az elmúlt évben tiltották be a nőknek a lelkészi szolgálatát, éppen erre az igére hagyatkozva, kedves testvérek, mi legyen hát, amikor éppen ma is női ige hirdetőt rendeltek ide a szószékre. Hallgassunk, vagy szóljunk. Én azt mondom, bízzuk ezt az Isten szent lelkére. Ha ad üzenetet, és ad mondani valót, és ad kegyelmi ajándékot, én mindig is úgy gondoltam, hogy nem attól függ az Isten munkája, hogy valakit férfinak vagy nőnek alkotott, hanem attól, hogy hitben mennyire tudunk készségesek lenni az Úristen akarata és az ő igéje felé. Ugyanis Krisztusban nincs többé sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, hanem minden mindenekben Krisztus. De ha szabad megjegyeznem erre, éretté kell lenni. És a korintusi gyülekezetben, mivel a hölgyek nem nagy iskolázottsággal rendelkeztek, de a vágy óriási volt a szívükbe, hogy megismerjék Krisztust, ezért állandóan félbe szakíthatták az Isten tisztelet menetét. Tele voltak kérdésekkel, milyenek az asszonyok, nem érti, szól, hozzászól, kérdez. Aztán még a vagyoni helyzetük is színezhette ezt a dolgot. Úgy gondolhatták némelyek, hogy ha sok pénzük van, akkor szavuk is kell, hogy legyen. És az Isten gyülekezetében nem ez számít, hanem a békesség, a csöndesség és a rend. És kedves testvérek, ezt fel kell, hogy ismerjük. Mit akar az én Uram, az Úr? A gyülekezet sohasem lehet egyéneknek a megvalósulási terepe. A gyülekezet Isten akarata megvalósulásának a helye. Tudjuk jól, hogy az Ószövetség idejében is teokráciáról beszéltünk, Isten központú kormányzásról, A mai világban már ez átment demokráciába, királyságba, és nagyon sokféle rezsim uralkodott már az országokon és népeken, építve vagy éppen lepusztítva, leépítve őket. De a lényeg az, kedves testvérek, hogy a keresztény embernek vágyakoznia kell arra, hogy teokráciában éljen, a gyülekezetben is, és az otthonában is. Vagyis Isten szent lelkének a vezetése alatt. És ha Isten szent lelke vezérel bennünket, akkor sohasem akarunk ártani másoknak, és sohasem magunkat akarjuk a középpontba állítani, mert a prófétai lélek is ezt mondja, így szól az én Uram, az Úr. Hogyha pedig a mennyei Isten tiszteletbe beletekintünk, János mennyei jelenése könyvében több részben is olvashatjuk, hogy a vének és az élőlények mind magasztalják az élő Istent. Méltó és igazságos, hogy tiéd legyen a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás. A földi gyülekezetekben is ennek a csodálatos mennyei valóságnak kell otthonra találni, és ebben a mi csodálatos lelki vezetőnk, az Istennek a szent lelke, őt hívja segítségül Pál apostol, és így tárja fel a legfontosabb kegyelmi ajándékot, a hitnek a kegyelmi ajándékát, mert egyik kegyelmi ajándék sem működhet hit nélkül, a hit pedig csak akkor teljes hit, hogyha az hiszi Krisztus feltámadását. Ezért így szól Pál apostol, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké, mert elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnéli Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, s a végén halljuk az örömhírt, és feltámadt a halálból. Kedves testvérek, a mai világban is nagyon sokféle hitről beszélhetünk. Nemrégen is beszéltünk egy nagyon derék, nagyon jóra való emberrel, és nagyon támogatja a hitoktatás, nagyon jó dolog. Amikor megkérdezzük, hogy ő kiben hisz, akkor olyan bátran és merészen mondja, hogy hát magamban. Ez a természetes dolog, magamban hiszek. Az a legbiztosabb. Kedves testvérek, aki már volt beteg, vagy átélte valamilyen módon egzisztenciálisan, hogy mennyire törékenyé válhat egy ember, akkor ez megtanított bennünket arra, kedves testvérek, hogy mikor hagy bennünket cserbe a mi nagy emberi erőnk, általában mindig akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rá. És kimegy alólunk, és nincs erő, nincs tehetség. Hányan vannak, akik egész életüket oda áldozták, annak idején, mint kórházi lelki gondozó a Kenészi Gyula kórházban járhattam, pedig akkor még tiltva volt, teológusként mentünk, és nagy öröm volt, hogy vihettük a vigasztalás igéit. Az egyik asszonyka elmondta, hogy hát éppen most kellett volna beköltözni a családi házba. Évek óta ezen törekedtünk, minden pénzünk, minden erőnk belement, és mire kész lett volna, de agyvérzést kapott. Kedves testvérek, az emberi erő megfogyatkozó erő. Emberi erőre, emberi egészségre nem lehet egy egész életet felépíteni. Istennek hála, hogyha az Úr megépít bennünket, és reggelről reggelre úgy ébreszt fel, hogy megerősít, és megújít, és felfrissít, és látjuk a célt, és boldog a holnap, és a jövendő. De kedves testvérek, mi az a tudás, aminek mindig a szívünk és az értelmünk középpontjába kell lenni? Ki az, akire nekünk építenünk kell, hogy akár öröm jön, akár bánat, akár keserűség, soha ne érezzük elhagyatottnak magunkat? Ez a drága személy nem más, mint Jézus Krisztus, aki megjárta életünk a viadolorózát, vállalta a bűneinkért a fájdalmak keresztjét a Golgota hegyén. Ő az, aki kilehelte a lelkét, és boldogan tette ezt, mert kimondta, elvégeztetett. Ó, belegondolunk-e ebbe, hogy amikor ezt mondja, elvégeztetett, akkor ott van e mögött, a szó mögött egész életünknek minden próbatétele és minden bűne, és azt mondja, hogy elvégeztem, kifizettem, megbocsátottam neked. Kedves testvérek, amikor bűneinknek tudatára ébredünk, akkor az ember úgy gondolja, hogy senki sem szerethetne bennünket annyira, hogy megbocsássa nekünk, amit tettünk. És kedves testvérek, minél többet élünk, minél több esztendő tudhatunk magunknak, annál több a bűnünk, annál vaskosabb a bűn lajstromunk, minnyájan emberek vagyunk. És amikor beleszörnyedünk abba, hogy hogy mondhattam, hogy tehettem, hogy lehettem ennyire lelketlen, akkor kedves testvérek, nagyon jó úton járunk, amikor már elkezd fájni nekünk a bűn, és elkezd égetni. És miért jó dolog ez? Mert akkor tudjuk megérteni, hogy mi fájt Jézusnak a keresztfán. Nem az a fizikális fájdalom volt a legnagyobb fájdalma és gondja, ami átment a keresztre feszítés közben, hanem az volt a legnagyobb fájdalma, hogy minden ember bűne kitöltetett az ő testébe, és ezekért kellett a szenvedést elhordoznia, és mégis kimondja, elvégeztetett. És azt mondja Pál, hogy olyan nincs, hogy ezt ti elfelejtsétek, olyan nem létezik, hogy legyen egy napotok, hogy ne legyen a szívetek közepébe ez az örömhír. Ezért azt mondja Pál, eszetekbe juttatom, sőt szó szerint, az eredeti ige azt mondja, hogy megvilágítom számotokra, testvéreim. Oda irányítja a reflektort, és azt mondja, hogy erről nem feledkezhettek meg, hogy Jézus Krisztus nem halott, hanem él, mert feltámadt a halálból. Tehát sokféle hit lehetséges, mint ahogy sok Isten is lehetséges, az Úr ezt nagyon jól tudja. A 10 parancsolatnak a kezdetén arról van szó, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, vagyis Isten képben van. Nagyon jól tudja, hogy sok Isten van, hamis Isten, erőtelen Isten, amiket mi emelünk piedesztára, akiket mi istenítünk meg. Hát nem ezt halljuk ma is emberek ajkáról, isteni, isteni vagy, istenien finom, és ezt halljuk állandóan, pedig intelligens emberekről van szó, istenítünk egyszerű dolgokat, személyeket, alkalmakat, pedig közben az Úr azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, mert én tettem meg érted a legtöbbet. Én tettem meg, érted azt, hogy neked életed lehessen, el nem múló életed. Kedves testvérek, előbb-utóbb mindenki szembesül az elmúlással. Előbb-utóbb mindenkinek bele kell nézni abba a tükörbe, hogy igen, nem csak a szomszédom halhat meg, nem csak egy távoli rokonom, igen, én is meghalhatok. És akkor hogy lesz tovább? Temetéseken szoktam elmondani, kedves testvérek, amikor már nem mehetünk majd haza, és amikor otthonunknak annyira ismerős ajtaját, kilincsét már nem nyithatjuk le, már nem mehetünk be az oly sokszor megszokott otthon menedéket nyújtó otthonunkba, merre fogunk mi tovább menni? Mert hogy az út folytatódik, és rajtunk múlik, nem az Úr Jézuson, nem az Isten szeretetén, egyedül rajtam múlik, mennyire vettem komolyan azt, hogy elvégeztetett, mennyire vettem komolyan, hogy Jézus az életét odaadta, értem, mennyire vettem komolyan, hogy Isten szeretett. Kedves testvérek, nincs olyan folt, amit ne lehetne valamilyen módon eltávolítani. Ezt egy ruhatisztítónak egy nagyon beavatott személye mondta egykor, aki a patyolatba nagyon otthon volt a témában, és azt mondta, hogy ő nem érti, hogy emberek miért nem tudnak megbocsájtani egymásnak, amikor még a ruhákból is ki lehet szedni a foltot. Hát hogy lehet, hogy egy ember a szívéből ne tudja kiszedni a másik által, de megbántan oda helyezett szent meggondolatlanságot, bűnt. Jézus mindet képes kimosni, megbocsájtani. De nagy dolog. Jelenések könyvébe arról hallunk, az egyik vén megkérdezi János apostoltól, hogy kik ezek, akik a nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruhájukat a bárány vérében. És akkor elgondolkodik az ember, hogy na most akkor mi nekünk kell kimosni, a szennyest, vagy akkor hogy is van ez? És az ige tanulsága szerint tudatába kell, hogy legyünk annak, hogy senki más nem fogja megtenni helyettünk azt, hogy a bűneinket belássuk és megvalljuk. A szennyes nekünk kell összeszedni, és nekünk kell kézbe venni. De Jézus az, aki kimossa, mégpedig úgy, hogy magára veszi, és tisztává teszi. Hát ez az élet legnagyobb ajándéka, hogy amiről mi úgy gondoljuk, hogy elrontottuk, hogy végleg elromlott, Isten azt képes megújítani, és élettel betölteni, és arról a testről, és arról az emberről, akiről majd egykor a mi nevünket említve ki fogják mondani, hogy elhunyt, mert igen, ez is el fog hangozni majd egyszer. Kedves testvérek, Isten ennek az elhunyt embernek új életet akar majd ajándékozni. Talán az egyik legfájdalmasabb pont, amikor édesapám elhunyt, az volt, amikor a hivatalos iratokat kellett intézni, és egyszerűen beleírták a személy igazolványába, hogy érvénytelen. És onnantól kezdve teljesen ki volt húzva az élők sorából, és érthető, hát természetes dolog, hát ha egyszer valaki elmegy, akkor nem lehet tovább számon tartani, de az embernek a lelkében, mivel örökké ott élnek a szerettei, meg hitben is tudjuk, hogy élnek, és az Istennél vannak, olyan nagyon fájdalmas dolog volt, hogy érvénytelen, hogy az élők közül csak úgy kihúzzák őket. És olyan nagy dolog, hogy Isten senkit nem akar kihúzni. Mi húzzuk ki magunkat, amikor nem akarjuk elfogadni azt az egyetlen egy bizonyságtételét Jézusnak elvégeztetett. Istennek legyen hála, hogy Pálma is eszünkbe juttatja a hallottakat, a csodálatos igéket, hogy Jézus Krisztus valóságosan meghalt értünk, és valóságosan feltámadt a halálból, és hogy mi ebben még a legnagyobb ajándék, az, amit Pál így fejez ki, felsorolja, kiknek jelent meg az Úr, megjelent Kéfásnak, Jakabnak, egyszerre 12 atyafinak, 500 atyafinak, sorolja a számokat, és aztán azt mondja a legvégén Pál, végül megjelent nekem is. Én ezt kívánom a kedves testvéreknek, Isten szent lelkének ezt a csodálatos, megelevenítő látogatását, hogy azt, akiről most hallottunk, az otthonukba tudják és az életükbe személyesen köszönteni, mert meg akar jelenni nekünk is. Így legyen hát. Amen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért, amely képes bennünket megvilágosítani, képes eszünkbe juttatni a legfontosabbakat. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor kell, hogy mi is a hétköznapokban, mikor nagyon fontos dolgokról van szó, elő kell, hogy vegyünk egy tiszta lapot, egy tollat, és fel kell, hogy jegyezzük, hogy mik a legfontosabb dolgok, mit kell összepakolni, mi az, amire figyelnünk kell. És Urunk, bocsásd meg, amikor úgy telnek el napok fölöttünk, hogy ebből te maradsz ki, a te igéd. Kérünk, Úr Jézus, hogy juttasd eszünkbe minden áldott nap, hogy te élő valóság vagy, hogy te ajándékot akarsz készíteni nekünk Jézus Krisztusban, és azt akarod, hogy örömteli és boldog életet éljünk, olyan életet, amelyben a test összetörettetése csak egy mozzanat, mert, Urunk, az örök élet ajándéka a miénk. Kérünk téged, hogy növeld a mi hitünket, és engedd meg, hogy amikor eszünkbe juttatod az evangéliumot, az örömhírt, ne csak tudjunk erről az örömhírről, hanem engedd meg, Úr Jézus, hogy életünk szerves részévé váljon, úgy, hogy akár bánatunk van, gyászunk, betegségünk, földi gondjaink, engedd meg, Urunk, hogy ezt az örömöt soha semmi és senki ne tudja beárnyékolni. Nagy szükségünk van rád, élő Krisztusunk. Kérünk, hogy most is végy lakozást igéd és lelked ereje által a szíveinkbe, és kérünk, hogy jöjj velünk haza. Lakd be a mi szívünket, a mi gondolatainkat, légy élő valóságá a mi otthonainkba, a mi lakásainkba, és kérünk, Úr Jézus, hogy ez az élet hadd lehessen minél teljesebb az ajkunkon, a szívünkben, a gondolatainkban. Engedd meg, Úr Jézus, hogy már most az eljövendő életnek örömeit és békességét élhessük meg e törcserépedény testünkben. Szeretnénk könyörögni személyes életeinkért, hitbeli növekedéseinkért, könyörgünk családunkért, lelki testvéreinkért, lelki gyülekezetünkért. Könyörgünk, Urunk, hogy Te áld meg szerte a világban a keresztényeket, különösképpen is az üldözötteket, de minden emberért könyörgünk, édesatyánk, mert minden emberért megfizetted az árat, ó, bárcsak minél többeknek eszükbe juthatna Jézus Krisztusról szóló örömhír, hogy Jézus Krisztus él. Könyörgünk, Urunk, hogy a lélek kegyelmi ajándékaival áldj meg bennünket, hogy tudjuk vinni a rólad szóló örömhírt a betegeknek, az elesetteknek, a nélkülözőknek. Így könyörgünk most is a betegekért, hogy légy gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy légy vigasztalójuk, s könyörgünk, édesatyánk, hogy ebbe a nagy melegbe Te enyhítsd a mi lelkünket, a mi türelmetlenségeinket, s kérünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket, és mindnyájunkat, Urunk, azoktól a természeti katasztrófáktól, amelyek a nagy felmelegedés után a lehűléssel együtt érkeznek. Mindazonáltal, Urunk, a Te akaratod legyen meg, adj nekünk hitet, testi-lelki erőt a Te követésedre, az Úr Jézusban, a Szentlélek által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.